Felvétel készült Nyékvárkony községben 1972. április 1-én. A felvételt készítette Kósáné Tomkó Karola.
Elvégeztem a 8 elemit. Nagyon szerettem volna valami inasnak menni, de hát nem sikerült semmi se. Ma még elmentem volna Suszterinasnak is, de még annak se vettek jobb az időbe. Hát aztán napszámba járgattam, orottam. 18 éves voltam, elszegődtem két kaza után kívít kötni. Amikor leoradtunk, bekötöttem 1207-est. Olyan vékony voltam, hogyha bizony megszappanyozták volna valamit, hát nem tudom, hogy hova beleszúrhattak volna, annyira lefogytam. Akkor elhatároztam, hogy hát én nem dúzok bizony parasztoknak. Jelentkeztem katonának. 18 éves voltam, berukkultam katonának. 19. éves lettem, akkor már kikerültem a frontra. Hát ott egy, hát bizony nagyon nehéz sorsom volt, fiatalon. Rajparancsnok voltam, hát sok baj volt a gyerekekkel is, mert ha én fiatalabb voltam, mint a többi, mégis én voltam a rajparancsnok. Volt köztünk egy, úgy hívták, Rabina Karcsi. Olyan volt, mint a szarka. Ki volt adva parancsba, hogy nem szabad összeszenni semmiféle csecse-becse dolgokat, amit eldobálnak a fronton. De hát abbizony összeszedett mindent. Sokszor mondtam neki, hogy te rá fogsz erre fizetni. De azt mondja, de itt vagy begyulladva, azt mondja. Jó, egy idősek voltunk, hát nem akartam vele veszekenni. Jelentettem a parancsnokomnak, hogy nem fogad szót. Hát aztán annyira ment a dolog, hogyha bizony egyszer fölvett egy pokolgépet. Akkor is mondom neki, Karcsi, dobd el, már baj lesz benne. Ma megint bevattok, azt mondja, gyuladva. Akkor mondom a többi fiúknak, gyerekek, gyertek onnan itt. Gránátvetős voltam, ló húzta a gránátvető taligát. Gyerekek, gyorsan menjünk a gránátvető taliga mögé, mert itt még baj fog történni. Ahogy elhúzódtunk a gránátvető taliga mögé, hát bizony egy hatalmas robbanás, a gyereket szétvágta. Úgyhogy derültünk főfelé egy sapkába, összeszedtük az összes részét neki. Hát ott aztán agyonvágott két lovat, meg a lóvezetőt. Ezt a gyereket átemettük ott mindjárt a helybe. Mondtunk neki egy miatyánkot, ahol volt neki egész temetés. Aztán mentünk tovább ki a frontra egészen Donho. Ott voltunk. Hát már kint voltam 9 hónapig. Ha igen, vágyódtam, haza jó lett volna már haza jönni. A szabadságot csak úgy adtak, hogy ha valamire vállalkozott az ember, valamit kellett csinálni. Én fiatal voltam, 18-19 éves, hát nem törődtem a illattal se sokat, meg nem is gondoltam arra, hogy itt meg is lehet halni. Jelentkeztem én is. Ott egy balúkozásunk átköllött menni a oroszokhoz. Egy géppuska fészket elhozni. Hát át is mentünk mink, de amikor oda mentünk, észrevettek bennünket, azok elhurcúkodtak onnajt, mink meg mentünk aztán tovább, hogy hát potyára ne gyűjtünk át ide, valamit kell csinálnunk, mert akkor mi haszna. Ahogy megyünk tovább, egyszer csak azt vettük észre, hogy innen, onnan dobálnak bennünket krétgránátokkal, bekerítettek bennünket. 12-en voltunk, hátán megsebesültek közülünk. Engem hallá, Isten nem írt semmi baj. Már előre meg volt tervezve a dolog, hogyha valami baj történik, hogy hogyan fogunk visszavonulni. Úgy is történt. Ahogy vonulunk vissza, hát valahogy én legutoljára kerültem, már legelső is voltam, hát elsőkből lettek a utolsók. Ahogy megyek én, egyszer csak rám szól egyik katona bajtársam, azt mondja, hogy bajtárs, ne hagyj itt. Hát, sorkához vágták a kézigránátot, elvitte a lába fejét. Hát ugye, akkorra már a többiek jó előre voltak, én meg azt ott fővettem, vonszultam, de hallom, hogy utána meg jönnek a jönnek a oroszok. Hát mindegy, nem hallak itt, hogyha illetembe kerül, akkor se. Vittem itet, de már hallottam, hogy igen közel vannak, letettem. Fogtam egy pár kézigranátot, kihaigáltam feléjük, akkor míg azok robbantak, megint főkaptam a katona kollégát, vittem tovább. Úgyhogy vittem én ezt a 4-500 métert magam, mikor leírtam újra a dómpartra. Mikor oda írek a dómpartra, akkor a többiek, ha ezek is átsegítették a sebesülteket, de észrevették mindjárt, hogy kettő hiányzik. Ott tanakodtak a túlsó parton, felölünk a dómparton, hogy a két ember ott maradt, hogy most már mi lesz. De akkor én a halkan füttyentettem nekiek, és volt a vállalkozó csapatunkban egy lefokozott főhadnagy. Valami szerelmi ügye volt neki, a véget lefokozta a hitet. Ha el is vállalkozott azért, hogyha visszakapja a rangját. Az mondta, hogy fiúk, vissza kell menni, már úgy látszik, hogy még az a két ember ott van, meg vannak sebesülve. Hát aztán már nem márt válúkozni senki se, az a lefokozott főhadnagy egyet vissza. De amikor visszaírt, akkor oroszok már megint csak ott voltak a domparton közel hozzám. Aztán azt mondja, bajtárs azt mondja, most már viszem én, te meg biztosíts azt mondja, hogy valahogyan tudjunk átjutni. Aztán úgy is volt, ő fővette a sebesültet, én meg még ott maradtam. Géppisztolyom volt, de abban nem mertem tüzelni, mert annak a lángját meglássák, hogy hunnajd tüzel az ember. Megint csak fogtam a kézigránátot, kihaigáltam egy párat, aztán annak a födezel alatt átmentünk. Hát jó, átmentünk, hát bizony. Hát nem megsebesültek közülünk. Hát ott volt ez a lefokozott főhadnagy. Az mondja, na Kósa, bajtás, az mondja. Nem sokat csináltunk, az mondja, de fontos, hogy a sebesültjeink itt vannak. És az mondja, az a legfontosabb, hogy még ezt a egyet maga reszkírozta saját illetit, az mondja, és áthozta. Az mondja, nézd, az mondja, hát igaz, hogy mostajd rangom nincs, az mondja, de azért nekem a tisztek körül, az mondja, azért a ismerettségem megvan már, hát azért mégiscsak úgy bánnak velem, mint volt főhadnagy, már csak csakírsígír fokoztak le, nőügy volt az egész, az mondja. Hát majd én teszek lépéseket, az mondja, hogy nem csak maga, az mondja, de mindegyik fog itt szabadságot kapni erre, de biztos, hogy a legelső maga lesz. Hát, ugye, én nem sokat izéltem, adtam a szavára magamba, hát, de még, most még olyan rangot sincs meg, mint nekem, mert én már tízes voltam, am meg ez lefokozott főadnagy. Nem sokat adtam a szavára. De hát aztán mégis lett neki valami szava, mert hét nap múlva bán fekszik a bunkerba, nem voltam szolgálatba. Hívatnak, hogy menjek a száz parancsnokság. Ha elmegyek, hogy szabadságot kaptam, 14 napi szabadság. Abba a út nem volt beleszámítva, se hazafelé, se visszafelé. Itthon töltött 14 napi szabadság. Hát, megörültem, első voltam, hogy megkaptam a szabadságot. Visszamentem szállásomra, azonnal fölszereltem a holmimat, mentem az zászlói parancsnokságra, a szabadságos levélért. Hát ez volt 42. december 20-a körül. Úgyhogy az zászlói parancsnokságon megkaptam a szabadságos levelet, mindjárt indultunk kis Sztarioszkolba, ott szálltam vonatra. Hát jöttünk haza, voltunk többen akkor már, összeverődtünk ilyen szabadságos katonák. Hát karácsonykor János estét köszöntöttek a faluba, akkor érkeztem meg. Nagy meglepetés volt, apám is János volt. Igen, meghatódtak. Én is közibük álltom a köszöntőknek. Együtt mentünk megköszönteni apámat. Elmondtuk a köszöntőt. Kiszóltak, hogy tessék begyönni. Ha bemegyünk, csak nagyot néztek, hogy én is ott vagyok köztük, már meg se írtam, meg hát arra nem is volt idő, hogy megírjam, hogy megyek haza szabadságra. Meg volt a nagy öröm. Hát reggeli aztán elszórakoztunk, elbeszélgettünk, elindogáltunk. Hát aztán letelt a 14 napi szabadság itthon. Vissza küllött mennem, küllött volna mennem, de elmentem Pestre. Ott volt a sok katona kolléga, mindenkinek hoztak ide egy csomagot, hogy vigyek neki egy csomagot. Hát bizony volt három paros zsákú. Azt se tudtam, hogy mit csináljuk velük, de hát nem utasíthattam vissza senkit üse a csomagot, mert ha mindenkinek jól esett volna kint a csomag. Elmentem Pestre, jelenkeztem, de akkorra megindult a offenzíva, és nem tudtak visszairányítani a csapathoz, mert nem tudták, hogy merre van, hogy hol van. Akkor a csomagokat beadtam ott egy raktárba, Tatter szállónak volt ott egy raktárja, elküldtek haza, hogy figyeljem itt hol a rádiót, hogy bemondják, hogy a tábori számunk, de mikor kell jelenkezni, be fogják mondani a tábori számot, és akkor majd újra jelenkeztem. Hát figyeltem, egyszer csak bemondták a tábori számot, hogy ezek és ezek a tábori számosok jelenkezzenek újra Pesten. Megyünk ki újra a frontra. Jelenkeztem. Hát akkor, mikor a Pestre érkeztem, akkor megint csak visszaküldtek. Akkor aztán visszahoztam a csomagokat is, mert ma beletelt 2 hét. Elküldöztem vissza a csomagokat, mert hát ma 2 hétig ott voltak a raktárban, hát az biztos már volt benne olyan, hogy éhetetlen volt, hogy minek vigyek olyat ki, hogyha egyszer újra kimehetek. Hát, megint csak eljöttem haza. Megint csak vártam, hogy mikor kell újra mennem. Aztán megint hívtak. Akkor aztán megérkeztem Pestre, hát akkor be is szálltunk a vonatba, elindultunk. Elindultunk Lavocsnyig, mentünk, ott át kellett szállni másik vonatra, de akkor éjjel ott elszállás útak bennünket Lavocsnyiba, mert még a vonat akkor nem indult ki Oroszországba. Lefeküdtünk, 12 óra volt, egyszer csak a napos gyömbbe kiabál, hogy ezek és ezek a tábori számosok azonnal szereljenek föl, mennek vissza Budapestre. Hát nem mondom, nem kis öröm volt. Hát nem szívesen kívánkozott az ember ma vissza oda a frontra. Mert hiába nem életbiztosítás volt az az ír. Aztán beszálltunk a vonatba, visszajöttünk Pestre. Ott megadták a utasítást, hogy mindenki menjen vissza egy csapat testére. Hát úgy is történt. De még mindjárt azért nem mentem vissza egy pár napot, még eljöttem haza. Már ha még jó volt egy kicsit kikapcsolódni a rendes katonaság köteléke alul. De még egy pár napot eltöltöttem itt, ha elvikendeztem. Aztán jelenkeztem csapattestemnél. Hát aztán ott voltam újra. Hát 44-ben akkor újra beosztottak a frontra. Akkor újra ki kellett menni Kárpátokba. Bementünk már akkor. Akkorra már szakaszparancsnok voltam. Kimentünk. Hát, olyan szerencsém volt ott is, hogy úgy látszik a tisztek nem értettek a térképnek a lerajzulásához. Nekem úgy rajzulták le a térképet, hogy azen és azen a útvonalon menjek, akkor eljutok a Baglas hegyre egy szakasszal. És még két szakasz ment másik oldalról. Hát én mentem a lerajzút irámba, ahogy a térkép mutatta, mikor volt a kirajzó, vagy a út mellett, azon mentem, hát bizony én nem a Baglas hegyre jutottam, nem tudja fene hova. Ott voltam egy hétig a szakasszal, nem tudott rólam senki se. Elküldtem a ezret hírvivőköt, de bizony a hírvivők se oda nem mentek az ezret, se vissza nem jöttek. Elfogták őket. Aztán egyszer csak jött oda német csapatok, mint két oldalú a hegyre. Aztán azok adtak egy kis ennyivalót, már ma, mint ki voltunk fogyva ennyivalóban. Egyszer csak aztán megindultak a oroszok, jöttek. Kérdem én a németektől, hogy ott volt egy parancsnok, magasabb rangban, mint én, hogy mit csináljunk, jönnek vastagon, jönnek, hogy lőjük őket. De hogy lőjük, azt mondja, hogy ők visszavonulnak, mi meg maradjunk ott, mondom, az öreg anyát, kínját, mondom, én vasszak itt, meg álmának ültek. Mondom a gyerekeknek, pakuljunk föl, németek elmentek, menjünk mink is. Na, egy szakaszra, ha mit csinálunk itt, tudja, ha ezeren jöttek a oroszok. Mondom, jobb lesz, ha csöndbe elvonulunk. El is vonultunk. Úgy, megyünk hátrafelé, ha a németeknek ott voltak a gépkocsiaik. Aztán mondom nekiek, hogy ha mi nem szállhatnánk föl. Hát bizony nem engedtek, mert a magyarokat akkor is már a németek akkor is gyűlölték. Habár együtt azt mondtuk, hogy együtt harcolunk. Nem engedtek föl bennünk ez a kocsiuk. Jó, van bandikútunk, gyalog, azok meg gépkocsival mentek. De egyszer csak elértük őket, már az első kocsiuk valami defektet kapott. A többi meg helyibás alatt. Ott volt a sok hallott, meg a sebesült. Hát mondom, gyerekek, most már mink is álmosigrozunk mellett. Nem törődtetik mi velünk, ha most már mi se törődünk veletek. Rámentünk. Akkor aztán visszamentem ezredhez, szakasszal. Akkor aztán hamarosan megsebesültem. Fejrek a sebesülést, elkerültem. Désre, kórházba. Ott voltam egy hétig. Azután Dést kikörülött tűrűittennyi, akkor ilyen nehezebb sebesülteket, azokat vitték Miskolcra. Ott voltam Miskolcon még 3 hétig. Utána ott nem kaptam 1 hónap szabadságot. Mikor hazajöttem szabadságra, itthon voltam egy pár nap. Akkor a Horthy Miklós, a kormányzó bemondta, hogy abba hagyja a harcot a oroszok ellen. Örültünk, hogy vége lesz a háborúnak, most már nem kell visszamenni. Megmarad a sok magyar katona. De bizony utána hamarosan bemondták a rádióba, hogy a hatalmat átvette Szálasi, és újra harcolni kell. Hát akkor letelt nekem ez az egészségügyi szabadságom egy hónap, akkor már odaj a frontra nem mentem ki, visszamentem a csapattesthez, újra Somorjára. Hát aztán ott voltam. Onnan aztán elvezényültek Léváró. Újoncokhoz, hogy megyünk ki Németországba. Hát úgy is történt, kimentünk Németországba újoncokkal. Augsburgban voltunk, hát viszont ott is kutyasorsunk volt a németek között. Már bizony még a városba se igen akartak bennünket kiengedni. A magyarokat nem igen szívesen nézték a német katonák, a németek. De én azért, ha csak lehetett a szakaszt kivittem, vagy aki akar kimenni a városba, én kivittem, mert alájbikátom, nos kivezettem őket a kaszárnyából. Aztán, amikor már kiértünk a kaszárnyába, akkor megmondtam nekik, fiúk, most már menjen ki, már akar, takarodóra gyerték be. Most el van intézve az egész. Ennyi valónk bizony, igen, igen silán volt. Aztán templomba is mindig, minden vasárnap vittem őket. Katolikus gyerekek voltak, minden vasárnap mentünk misére. Aztán jó magyar nóta szóval mentünk. Mentünk egy csárda előtt. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a csárda fölött ömeletes volt, ömelet volt csárda hegyet. Mindig egy kisláb kint ül a ablakba. Igen, integet felénk. Biztos tetszik neki a magyar nóta. Hát aztán, de az már többször megismétlődött. Aztán egyszer úgy véletlenül bevetemettem abba a kocsmába. Hát jött a kislány kiszolgálni. Azt mondom neki, hogy hát ha valamit adjon ennyi, de hát nekem jegyem. Ha valami olyat adjon, ami jegy nélkül van. Ha hozott nekem egy tányér krumplit, a jegy nélkül volt. Elkezdtem ennyi, egyszer csak ráakadok, hogy alul meg jó darab hús van. Ez jó, jól fog nekem esni, ki vagyok éhezve. Hát igen, kedves volt velünk ott. Egy haverommal voltam bent, annak is hozott. Aztán megettük. Adtunk ott neki még borravalót is, mert a pénzünk volt elég. Magyar katonaságnál volt talán a Németországnak a összes markája. Annyi pénzünk volt. De bizony nem akarta elfogadni a borravalót. De azért ott hagytuk neki. Aztán az így ment, aztán oda állhatogattunk. Többször is mondta, hogy menjünk oda. ő, ha csak lehet, fog adni nekünk ennyi egy népi olyan, ami jól fogás. Aztán úgy is volt, állatogattunk oda eddigény, sörözgetni. Aztán tehát múlt az idő, így aztán egyszer csak, hogy megyünk ki a frontra, onnan is. De közben volt egy esetem, az egyik fiú, katona, eltette a puskáját. Katona vizit volt, vagy puska vizit volt, és eltette a puskáját. Nincs a puskája, nincs a puskája. Volt egy vizsgálat, ha megtalálták a puskáját, csupa rosda volt neki. Hát aztán felelősségre vonták, hogy miért a puskája, az meg szembeszállta. Hadnagyja volt egy tartalékos hadnagy, szembeszállt vele, hogy ne arra legyen gondjuk, hogy milyen a puskája, meg hol van a puskája, hanem adjanak ennyi. Meg, hát ilyen szavakot mondott a hadnagynak. Hát akkor a hadnagy jelentette őtet a főhadnagynál, század parancsnoknál, és tényvázlatot vettek róla, hogy átadják a hadbíróságnak. Hát meg is csinálták róla a tényvázlatot, hogy átadják a német hadbíróságnak, mert németekhez tartoztunk. De akkor aztán a gyerek megijedt. Én hozzám jött szabonni, hogy valamit csináljuk, mert ő egyetlen gyerek a édesanyjának, hogy mennyire várja őt, tehát hazanos utóbb hadbíróság elé fogják állítani, és ki fogják végezni a véget, mert hát németeknél nagyon könnyen ment az ilyesmi. Hát mondom neki, hát ide figyelj, öcskös, mondom én, hát mit tudok neked segíteni, nem kellett volna ilyeneket beszíned, de mondom, hát könyörgött, azt mondja, hogy imádkozni fogok, magáért azt mondja, hogy kerüljessél haza. Hát megesett nekem is a szívem rajta. Mondom, jó van, majd valamit megpróbálok csinálni. Hát kilestem alkalmat, mikor a század parancsnok maga volt a irodájába, tudtam, hogy két családja van. Hát bemerészkedtem hozzá. Amúgy igen szeretett a főhadnagy. Elkezdtem vele beszélgetni. Egyszer csak rátérítettem a szót arra, hogy mennyire vár a főhadnagy urat is hazaja, családja, felesége. Bizony azt mondja, nem tudom azt mondja, mikor lesz az az idő. Mondom neki, lássa főhadnagy úr, magát várják hazaja, gyerekei, felesége. Mondom, mink meg itt a saját fajtánkot, mondom, átadjuk a német hadbíróságra, hogy a német hadbíróság csikkassza el. Mondom, ilyen munkát nem szabadna csinálni. Azt mondja, Kósa barátom, hát mirű van szó, azt mondja, hát ez muszáj. De hogy muszáj, mondom. Azt mondja, nézze, én nem csinálhatok semmit, mert van nekünk ez a hadnagyunk, azt mondja, ez nyilas hadnagy. Azt mondja, én, hogyha nem adom tovább, hogy engem fognak felelősségre venni. De nézd, a főhadnagy úr, pár napon belül megyünk ki a frontra. Úgy is, ha mondom, várjon avval a tényvázlotta, ne adja tovább, ne adja fő. Még elkezdtem neki beszélni a családjáról annyira, hogy kihúzta a fiókját, és összetívta ott előttem azt a fiúrú készített tényvázlatot. Hát aztán megtudta a gyerek, hogy nem lesz a tényvázlat, semmi nem állí a hadbíróság elé. Megtudta, hogy én jártam közbe. Elment a főhadnagyhoz megköszönni, az megküldte hozzám, hogy azt mondta neki, ne nekem köszönje, hanem köszönje Kósa őrmesternek, azt mondja. Mert az, hogyha nem beszél nekem a lelkemre úgy, ahogyan beszélt, ha bizony, én nekem kötelességem lett volna továbbadni. Annyira meghatott a beszélje, hogy nem adtam tovább. Hát aztán pár nap múlva megyünk ki a frontra. Kiadták a parancsot, hogy szereljünk föl, készülődjünk el. Hát kimentünk az udvarra, a század parancsnok fősorakoztatott bennünket, kiállított három szakasz parancsnokot. Egyik én voltam, volt az a hadnagy, amikiről már volt szó, Nyilas hadnagy, meg volt egy karpaszományos őrmester. Hát, azt mondja a főhadnagy a fiúknak, fiúk, mindenki válasszon magának szakaszparancsnokot, hát azzal fog kimenni a frontra. Sorakozzon mindegyik, mindenki, ahová akar, a három szakaszparancsnok mögé, mindenki választhat. Hát az egész század én hátam mögé sorakozott. Pedig hát, őszintén megmondva, én katona voltam, magyar katona, szigorú. Megcsavartam a magyar ójukot nekiek. De, mikor azt láttam, hogy segítségre van nekik szükségük, hát én mindig mellettük voltam. Ha városba akartak kimenni, én mindig segítettem őket, hogy kimehessenek. Ha valami bajuk volt, elintíztem nekiek. Úgyhogy látták bennem a szigorú katonát, de azt is látták, hogy ebben az emberben bízni lehet, mert ez szamárságban nem fog bennünket belevinni. Hát, mondom, mindenki a én hátam meg is sorakozott. Hát, azt mondja a főhadnagy, hát, ha három szakasz parancsnok van itt, hát, sorakozzatok a többi után is. De hát nem ment, mindenki én velem akar gyönni. Hát, aztán azt mondja a főhadnagy, hogy na Kósa, válassza ki magának a szakasz, akit akar. Mondom neki, főhadnagy úr, én ezek után nem választok ki senkit, mert nem akarok senkit se megsérteni, hogy én velem akar gyönnyinos, én szedjem ki embereket. Számulja ki, és aki én hozzám esik, én abban szívesen megyek, legyen az akárki. Hát aztán úgy is történt, főhadnagy elosztotta a századot három felé, három szakaszra, és megkaptam a magam szakaszát. Hát aki hozzám került, hát örültek a gyerekek. Hát én mondtam neki, gyerekek, én ma harmadszor megyek a frontra, ma kétszer sikerült haza mennem, de én harmadszor is haza akarok menni, meg titeket is mind haza szeretnélek vinni, erőbe, egészségbe. Nem csak fogadjatok nekem szót, azt csináljátok, amit én mondok, és baj nem fog történni senkinek sem. Hát úgy is volt, igen jó szakaszon volt. Ki is mentünk a frontra. Hát jöttek az angolok, amerikaiak. Hát már a gyerekek olyan lőhetnékek voltak, már mind lőnyi akart. Nekik gyerekek, sunnyatok el, mert olyan túlerővel vagyunk szembe, hogy jobb lesz, hogyha mind ásunyunk, és ha csöndesen majd fogságba esünk, vagy elmennek egyettünk, mellettünk, nem vesznek észre. Akkor már egy pár órát megint megmentettük a bőrünket. Ha úgy is történt, szót fogadta a gyerek. Aztán megtörtént onnan is a visszavonulás. Aztán mentünk, vonultunk a katonaság elő, ellenség elő. Dónai Vörtnél már úgy láttam a helyzetet, hogy itt már gondoltam magamban, mit már Magyarország elesett, ha mit fogjuk minket izét, Németországot vinni, mi hasznunk van nekünk abba. Dónai Vörtnél mondom a gyerekeknek, volt egy vendéglő, körülnéztem, láttam, hogy van ott egy alatta jó, megbízható pince. Gyerekek, gyerünk le a pincébe. Itt ásunyunk most majd. Megvárjuk, míg az amerikaiak teljesen elfoglalják a Dónavőrt. Úgy is lett. Lementünk a vendéglő pincéjébe, ott találtunk még italt is, iddogáltunk a szép rózsáson, másnap reggel, jó hangulatban, fogságba is estünk. Volt pálinka, bor, szépen megúsztuk, ha így fogságba is estünk, mint egész szakaszra. Aztán vittek bennünket lágerba, bizony először igen keserves sorsunk volt. Összefogták a sok népet. Rögtön ennyi valót, nem tudtak annyi öleget. Ott a kenyeret elmetéltük, ha bizony csak akkora jutott belőle, mint egy kocka cukor egy embernek egy napra. Aztán közben kikimentünk munkára valamit csinálni. Aztán valamiért hun egyik jutott hozzá, hun másik. Kábozta, krumpliha, ahó. Aztán bent a lágerba megfőztük. Nekem a haverom is egy falubéli gyerek, előbb kikerült munkára, ha mit hozott be? Káposztát, egy krumplit, Ha, annak is igen örültünk, ha bizony igen kevés ennyivalót kaptunk még akkor. Aztán úgy megfőztük, csak a káposztát, meg a krumplit, se só rajta, se egy kis zsiradék, semmi. Ha megfőztünk, ettá egy vizes kiblivel, de be is puffantottuk, olyan jársak volt. Hát, de aztán meg lett ám a baj belőle. Az a vadon megcsinált káposzta. Annyira főfújt engem, annyira megártott nekem, hogy én már halálomon voltam. Annyira főfújt, hogy már csillogott a bőröm, már a pillanatokon múlt, hogy vagy bélcsavarodást, vagy szítfakadok. Hát akkor aztán, hogy orvos nem volt, akkor a gyerekek, akik a sátorban voltak velem, ha valamit kölyebbá csinálni, ahányan rám féltek, mindenki elkezdett dörgülni, masszírozni, hát aztán az segített. De aztán menekültek is ki a sátorból. Hát aztán megjavultam annyira, hogy aztán már ilyen ételeket nem is igen ettem, meg már ilyen fétem, hogy már fogságba háborút megúsztam, most még fogságba fogok elcsikkanni. Aztán azért sokáig ennyi nem tudtam. Egyik haverom az ette meg mindig a ennyivalómot, amit kaptunk. Ő meg odadta nekem a csokoládéját, mert kaptunk csokoládét, egy-egy darabkát. Én ettem meg annak a csokoládéját, ad meg nekem a ételmet. Ha azon ítem 3 hétig, puszta csokoládé, mikor rendben jött. Hát, ezek a gyerekek, akikkel fogságba estem, akik voltak a szakaszomban, hát bizony aztán ezek, ha úgy kikerültek munkára, valamihez hozzájutottak, nem feledkeztek meg rólam, mindig hoztak valamit, aki nem cigarettázott, aztán később már kaptunk cigarettát, már hozták a cigarettájukat, vagy ha kín voltak, gyümölcsöt hoztak. Mindig főkerestek valamivel, megemlékeztek rólam, hogy hát jól viseltem gondjukat, hogy mindegyik megmaradt. Hát aztán, de később aztán már, ahogy a katonákat igazultatták el, a németeket engedték haza, a élelemszállítás megindult jobban. Aztán már volt jó posztunk. Később már bizony megjavultunk, fölhíztunk. Úgyhogy 9 hónapig voltam fogságban, amerikai fogságban. Aztán hát ott már könnyű volt aztán később, és 45 tavaszán, akkor jöttem haza. Elmondta Kósa Ferenc, 48 éves, nyékvárkonyi lakós.
Jó.